kedves testvéreim, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből olvasom a 8. fejezet, a 7. következő verseit, 15. versenben zárulok. Ezért, ahogyan mindenben bővölködtök, hitben és igében, ismeretben és minden igyekezetben, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bővkezőek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások igyekezete által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus adományát, hogy gazdag létére szegényére tértetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg már az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghez vitel is, aszerint amitek van. Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amilyen kinek-kinek van, nem aszerint amilyen nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti feleslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok feleslege is pótolja majd a ti hiányatokat, és hogy így egyenlőség legyen. Amit megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Most én egy nagyon mozgalmas nap van mögöttem. Rövid idővel ezelőtt úgy kellett kitessékelni az irodámból utolsó, hogy most már menjen el, hagyjon egy kicsit gondolkozni, elkötkedni, készülni erre a szolgálatra. Ritka változatosságban jöttek emberek, és beszélgettem reformátussal és nem reformátussal, férfivel, nővel, magyarral és névettel, és mindenféle felosztás szerint különböző emberekkel. És hát most sem tudok még természetesen szabad lenni ezeknek a beszélgetéseknek a hatásától, még csengjenek bennem a rezonanciát. Különösen egy beszélgetésre hivatkozom most, ami nagyon megindító volt számomra, azért mert egy egyedi esetben egyetemesség szólalt meg. Valaki eljött hozzám, egy ifjúsági vezető, azzal, hogy adjak tanácsot neki, hogy hogy csinálja, mert jövő héten egy ifjúsági társasággal elindulnak táborozni. Én keresztjén táborozásra mennek, a fiatalok, 20 évesek, 20 évesek társasága megy, és hát ő, mint vezető, szeretné jól csinálni a dolgot. Tanácsot kér, hogy kell ezt csinálni. Aztán elkezdtünk beszélgetni. Nyilván ő valami módszertani tanácsra volt kíváncsi, hogy hogyan kell megközelíteni ezeket, hogyan kell a tárgyakat érdekessé tenni, és így tovább. Aztán el is indultam ezen az alapon, beszélgettünk módszertani dolgok, aztán lejjebb mentünk, és végül úgy rákérdeztem a lényegre, az ő hitének a lényegére. Jó, megy is. Ezeket a fiatalokat a hitnek a élet döntésére akarja elsegíteni. Rendben van, ez egy szép vállalkozás, de ő maga hogy van. És néhány kérdés után, ez volt számomra megrendítő, kiderült az, hogy hát bizony ő benne is vannak kétségek, és aztán kicsit hirtattam, nem csak kis kétségek, nagy bizonytalanságok vannak, úgyhogy tulajdonképpen ő ott tart, hogy az egészet abba hagyja. Föl lehetne mérni ezt a 180-os fordulatot. Jön azzal, hogy csinálja jól, hogy ezek hitre jussanak, és a fél óra, egy órás beszélgetés után kiderül, hogy ő benne olyan mélyreható válságok, hitbeli bizonytalanságok vannak, hogy most vagy jövőre, vagy valamikor, de úgy néz ki, hogy abba hagyja az egész dolgot. Ez azért indított meg annyira, mert mondom, ebben az egyedi esetben egy kicsit típus esetet látok. És nagyon kérlek titeket, testvérek, hogy úgy nézzétek szeretettel az embereket, lelkipásztorokat, munkásokat, evangelistákat, hogy egyfelől nagy buzgóság van bennük, hogy megnyerni az Úrnak az embereket, aztán, hogyha elég becsületesség van bennük, akkor kiderül, hogy belül őket magukat is kétségek emésztik. Ez csak becsületesség kérdése, ki mennyit val be, mennyit mond el a dolgokból. Persze ez az eset aztán kényszerű módon tükörré lett, hogy na és én is nézek bele ebbe a tükörbe, és hogy vagyok. És hát, bocsássa meg Isten, ha rosszul mondom, de én bennem az volt, hogy én tényleg sokkal kevesebbet hiszek, vallok, mint amit a nagy dogmatikák mondanak, ez a gyülekezet tanúskodhatik felőle, hogy elég gyakran kimondom én itt hangosan is az én töprengéseimet, kérdéseimet, az egyház dogmatikájával való vitáimat, de az a minimum, amire eljutottam, az nagyon boldog gazdagság számomra, és ennek a beszélgetésnek a tükrében is azt láttam, hogy én bennem nem az, hogy jaj, hát, ahogy ő mondotta, lelécelni, hanem azt a kicsit, jaj, uram, most kezdem érteni a dolgot, azt a kicsit add tovább, tovább, hogy még jobban értsem, ha egyáltalán még akarnék, szeretnék, szeretek élni, akkor ez a legfőbb öröm, hogy Istenem, hát most vagyok a küszöbön, most már érdemes élni, mert megyek befelé a dolgokba. Aztán mondom, az is az érdekes volt, előtte egy katolikus pap volt nálam, az adta a kilincset ennek a másiknak, aki aztán fölváltotta. Azzal a katolikus pappal és az egész kereszténység ügyéről beszélgettünk távolatokban, nagyon kedves, okos ember, valami módon kezibe jutottak a dolgok, és mindenképpen meg akart ismerkedni velem, eljött. És beszélgettünk katolicizmus, protestantizmus dolgairól, és előjött az a szó, ami ezzel a másikkal való beszélgetésben is tulajdonképpen olyan kulcs szó volt, hogy egzegézis. A katolikus egyháza maga egészében is, meg a protestáns is, minden egyháza maga egészében is bizonyos válságban van. Válságban van azért, mert az eddigiek nem érvényesek, az eddigi fogalmazások, nem a dolgok lényege. A dolgok lényege az nyilván érvényes, de valami módon megfogalmazták az eddigi fogalmazásban a lényeget, és ezek a fogalmazások nem jók, és az egészet, hogy itt valami baj van a fogalmazás és a dolgok lényege között, ezt az egzegézis mutatja. Aki nem ismeri ezt a görög szót, ez magyarul igazából azt jelenti, hogy Biblia magyarázat, Biblia elemzés, a Biblia tudományos elemzése. A katolikus egyház se vonhatja ki magát az egzegézis alól, mi protestánsok meg régóta szívesen csináljuk, én meg egész életemet erre tettem rá, hogy egzegétikai alapon prédikálok, tehát a Biblia minél mélyebb elemzése alapján prédikálok, és nagyon érdekes volt, ez a katolikus pap mondotta nekem, hogy hát meg kell vallani, hogy nem kerülhetjük ki mi katolikusok sem az egzegézist, tehát a Bibliának a tudományos elemzését, de az egzegézis ellenünk dolgozik. Minél inkább érvényesül az egzegézis, annál inkább lelepleződnek azok a dolgok, amik nem bibliásak a egyházunkban. Tehát nekünk egy óriási válságban van részünk, mondja ő becsületesen, nem lehet elhallgattatni az egzegézist. Ez egy olyan lendület, hogy elkezdett a világ gondolkozni, nem, mert azt mondja, ne gondolkozzatok. Hát elkezdtük a Bibliát vizsgálni történelmileg, mindenféle összefüggésben, nyelvtanilag, kultúrájában, és a Biblia tudományos vizsgálatából kijöttek eredmények. Ezeket tükörként oda kell tartani, hogy ehhez hogy viszonyul a gyakorlati egyházi élet. És kérdezik, hogy rosszul. Az egzegézis ítélet az egyház élete fölött. Hát ez a másik, ez az ifjúsági vezető is tulajdonképpen azt mondta, hogy elkezdte olvasni a Bibliát, pláne diplomás, nyelvszakos, nagyon sokféle nyelven tudja olvasni a Bibliát, olvassa is, és azt mondja, hogy ahogyan ő mindenféle nyelven olvassa és egzegetálja, úgy lett számára az a hitbeli rendszer tarthatatlan, aminek a továbbadására most elmegy táborba. Gondoljuk, hogy milyen furcsa helyzet. Tehát az egzegézis az a valami, amitől félnek nagyon sokszor a papok, félnek az egyház fejedelmek, mert az egzegézis az a művelet, ami megrázza igazából az egyházak mostani épületeit.
vagyis a Bibliának a mélyre ható elemzése, hogy eredetileg ott mi volt, mi a dogmákká merevedett bibliai igéknek az eredeti összefüggés, az eredeti jelentése. És mondom, nagyon kedves élmény volt tulajdonképpen számomra, hogy amennyire az egzegézis művel itt megrázkódik az eddigi hitbeli építmény, megrázkódik az egész katolikus egyház építménye, protestánsok is van mit csináljanak, ha komolyan veszik az egzegézist, de az egyes hívemben, te is testvérem, meg én is, mindjárt fölépítettük valami módon a hitünket, bizonyos tanításokra, amiket elhittünk, beálltunk egy rendszerbe, egy baptista, egy református, egy pünkösdista, mindegy, valami rendszerbe beálltunk, és ha komolyan egzegetálunk, akkor ez megrázkódik, megrendül ez a rendszer. Hát nekem az a küldetésem, én úgy élem át a feladatot, hogy igenis egzegetáljak, és egzegézist hirdessek, akkor is, ha az egzegézis a református egyházat, amelyiknek a hivatalos szolgálat, azt ostromolja, akkor is a te kedvenc hitbeli tételeidet testvére ostromolja, mert ez a legközvetlenebb szolgálatom. Hát én nekem nem az a dolgom, hogy a II. János Pál pápának prédikáljak, hogy hát atyám, nem egészen úgy vannak a dolgok, én nekem az a dolog, hogy nektek prédikálj, hogy testvére, nem egészen úgy van a dolog, ahogy te hiszed. Ez az én legközvetlenebb feladat, és ezt csinálnunk kell, és azért mondom, hogy ezt a szót, hogy egzegézis, ezt szeressük úgy, mint ami fájdalmas ajándéka Istennek, amin át előbbre lehet jutni a hitünkben. Na ez az előzmény, és mondom, ez az az öröm, ami eltöltött ma, hogy tulajdonképpen egyet értettünk, különféle témákról beszélgettünk, de oda jutottunk, hogy megújulásra van szükség az egyháznak, benne egyenként mindegyikünknek. A megújulás útja valahol a Biblián átvezet, de nem a Bibliának a hagyományos gondolatain át, hanem éppen a hagyományos gondolatoknak az ítélet alábocsátása útján, egzegézis útján. Na hát ennyi legyen elég bevezető, és most mindjárt kis ízelítőt adok testvéremnek, ahogy az, hogy egzegézis. Itt van egy bibliai rész, amit olvastam, amit vagy értettetek, vagy nem, a bizonyos részét nyilván megértettétek, testvérek, más része értetetlen, mert utalások vannak benne. Hát gyakoroljuk magunkat ezen az egyszerű részen, az egzegézisben. Tudnélik, még annyit el kell mondani, hogy akár kivel beszélgettem ma hosszabb, rövidebb ideig, azért végül is ez az ige szelidített le, békített meg, világosított meg, ami ennek a felolvasott résznek a központi üzenete, ami Urunk Jézus Krisztus gazdag létére, szegény életére tettetek. Ami Urunk Jézus Krisztus gazdag létére, szegény életére tettetek. Amikor itt akár ezzel a katolikus pappal, akár másik ifjúsági vezetővel beszélgettem, jöttek az egyház, ilyen nagy dolgok, hogy mit szól az egyház a nagy világ problémákhoz. És olyan jó volt utána, hogy az a pár percet, amit még kaptam a hét óra előtt, hogy elcsöndesedni ebbe, hogy mit kell ilyen nagy problémát csinálni. Hát itt van az egésznek a hallatlanul egyszerű és hallatlanul tömör, hallatlanul mélységesen igaz lényege, keresztkénység. Jézus gazdag volt, aztán szegény élet. És vannak, akik követik őt ezen az úton. Zákeus gazdag volt, aztán szegényé lett, és ettől kereszt hívnére. Volt egy gazdag ifjú, nem akart szegényé lenni. Elment, Jézus is szomorú volt, gazdag ifjú is szomorú volt, nem sikerült a dolog. Kár ezt nagyon-nagyon bonyolítani, inkább ennek a részleteit kellene megbeszélni, mert ez a lényeg. A kereszténység válságban van, persze, mert gazdag. Márvány szószékei vannak, hatalmas templomai vannak, csodálatos műemlékei vannak, arany kupolák vannak Moszkvában is, a görög-keleti templomok fölött, és így tovább gazdag, az egyház gazdag lett. És hát belepusztul abba, hogy gazdag lett. Gazdag révén szegényé lesz, majd ha szegényé lesz egyház, akkor jön a megújulás. De ezt még kiterjeszthetjük egész emberiség méretekre. Az emberiség belepusztul abba, hogy némelyek gazdagok lettek, és nem hajlandók szegényé lenni. Az emberiség megmaradásának egyetlen útja az, hogy a gazdag szegényé lesz. Tehát erre persze nem hajlandók se a hívő gazdagok a maguk hívő gazdagságában, se a hitetlen gazdagok, mert a gazdagság olyan igézet, ami alól isteni erő segítségével lehet szabadulni. A gyerekem lehet olyan gazdagság, hogy nem vagyok hajlandó tőle, a szerelmem lehet olyan gazdagság, nem vagyok tőle megszabadulni, nem vagyok hajlandó leadni. A gazdagság az enyém. Gazdag lévén még gazdagabb akar lenni. Jézus gazdag lévén szegényé lett. Ennyi a kereszténység. Keresztül nagyon bonyolítani. Gazdagság a tudományom, ha értek valami, ez osszabb szét. Gazdagság a szívemnek a melegsége, ha tudok szeretni, szeressek sokakat és itt tovább. Na, de hát exegetikailag azért nézzük meg, mert rendkívül érdekes ez, hogy hogy is került ide ez a mondat. Pál apostol azt mondja a korintusiaknak, hogy tekintsetek föl Jézus Krisztusra, aki gazdag volt, aztán szegény lett. Úgy tudott szegényé lenni, hogy az ő szegénységéből meggazdagodtak mások. Mert itt nem arról van egyszerűen csak, hogy szétszórom a vagyonomat, hanem úgy megszegényíteni magamat, hogy azáltal meggazdagodjék a másik. Ez a dolognak a nehéz, az ebbik része, vagy az egyformán nehéz része. Az is nehéz, hogy a gazdagságot szétosztani, de nem szétszórni az utcán, hanem úgy szétosztani magamat, gazdagságomat, tehetségemet, képességemet, mindent úgy szétosztani, hogy az által mások gazdaggá legyenek. Ez az apostolnak a nagyszerű gondolata, és onnan egy nagyszerű summázás. Na most a exegézist is hallgassátok meg, testvérem, mert szinte még színesebb, még gazdagabb ez az ügy, ha belehelyezzük a konkrét történeti összefüggésbe. Remélem, az néhány dolgra még emlékeznek a testek, amiket itt évek óta mondok. Pál apostol misszionált. Neki egy saját koncepciója volt, egy saját keresztény gondolat világa volt, ami nem volt azonos a jeruzsálemi 11 vagy 12 apostolnak a gondolatával. Feszültség volt Jeruzsálem meg Pál apostol között. Nagyon éles, nagyon keserű feszültség volt. Nem fogadták el apostolnak a tanítását, nem fogadták el evangéliumnak. Szóval nagyon szomorú fejezete ez az első keresztény nemzedéknek. Jeruzsálemben volt az apostoli törzsgárda, Pál pedig a saját útját járta, teljesen bizonyos volt, hogy igaza van, hogy Isten evangéliumát hirdeti, de feszültségben volt Jeruzsálemmel. Őt bántotta ez a feszültség, ő nem írta le, hogy hát ezek a maradi öreg copos apostolok, majd az Isten viszi tovább az ügyét, ezek meghalnak, aztán megy az evangélium a maga útját. Nem írta le a jeruzsálemieket, hanem testvérnek tekintette. Egynek tekintette magát velük, annak ellenére, amit ők csináltak vele. Szóval itt kezdődik a csodálkozás, hogy lehet ezt csinálni, hogy aki engem becsmérel, gyaláz, elvitatja, hogy én hívő ember vagyok, én Isten embere vagyok, hogy azt én testvéremnek tekintem, lehet ilyet csinálni. Pál ilyesmit csinál. Olyannyira, hogy amikor meghallotta, hogy a jeruzsálemi gyülekezet elszegényedett, nem utolsó sorban azért, mert azt mondták, jön az Úr, eladták földjüket, házukat, fölérték egy-két év alatt, nem volt se ház, se föld, semmi, Jézus nem jött vissza, egy rettetes szegénység szakadt rá, még az üldöztetés, a zsidók megkülönböztették őket, nem adtak munkát, kenyeret nekik, szóval nagyon éhezett a jeruzsálemi gyülekezet, az apostolostul és hívőstül együtt. Megtudta Pál, azt mondta, hogy ez tűrhetetlen, gyűjteni kell nekik. A korintusiakat is bevonta, meg amerre csak járt, azt mondta, hogy van Jeruzsálemben az anyag gyülekezet, mégiscsak ott volt Jézus, ott tanított, ott halt meg, ott támadott föl, ne hagyjuk őket, elkezdett gyűjteni a jeruzsálemeknek, Korintusban is. Aztán érdekes módon Korintusban összekülönbözött a korintusiakkal, ezt is tudjátok, remélem nagy feszültségek voltak Korintusban, és nem utolsó sor azért, mert Jeruzsálemből atyafiakat küldtek, akik lázítottak Pál ellen. Tehát Korintusban is nagy bajok lettek, olyannyira, hogy abba hagyta Pál a gyűjtési akciót, nem folytatta, nincs mit csinálni, nem lehet ezekkel szót érteni. A második korintusi levél már a javulás állapotát mutatja, rendeződtek a személyi problémák Korintus és Pál között, és mihelyt rendeződtek a személyi problémák, azonnal visszatért Pál a témára, amit olvashatjátok, 1 Korintus 16-ban van szó a gyűjtésről. azt elejtette hosszú időre Pál, itt újra fölveszi, ha már javul a kapcsolat korintusiak meg Pál, akkor azonnal beszél a gyűjtésről. És a lényeg az, hogy hát atyám fiai, ti már elkezdtétek az akarást, nagyon szép ez a megkülönböztetés, már jó idő vezet az akarást, hát most eljött az ideje, hogy az akarásból cselekvés legyen. Gyűjtsétek össze, aztán majd viszem Jeruzsálembe egy válogatott kis társaság küldöttség kíséretében. Na hát ez az exegetikai háttér, és itt nagyon megindító tulajdonképpen az egész dolog, hogy ilyen helyzetben Pál felelősséget érez Jeruzsálemért, és gyűjtést szervez Jeruzsálemért, és a gyűjtésben motivál, gyűjtésben bizonyságokat hoz fel, hogy miért is kell ezt csinálni. És itt érkezünk el mindjárt el az igéhez. Nagyon különböző motivumokat hozhatott volna fel Pál, adakozzatok, de miért? Hát adakozzat mondhatta volna azt, hogy adakozzatok azért, mert a rendes keresztény ember az adakozik, az megosztja a dolgait. Mondhatta azt, hogy adakozzatok, mert látjátok, hogy éheztek ott Jeruzsálemben. Aztán mondhatott volna egy nagyon nyomós érvet is, hogy hát emberek, ezek a jeruzsálemiek prüszkölnek ránk, nem szeretnek minket. Tehát a pénz beszél, majd ha visszük nekik a segítséget, akkor meg fognak szeretni, ki fognak békülni velünk. Ezt így mondják, hogy egyház politika. Én is csinálom az egyház politikát. Ha nem tudnátok, ahány 10 000 forintot ad a Gyulai Pál utca, annyira szeretik a Gyulai Pál utcát a kollégák, gyülekezetek, püspökök, minden egyedül. Ez egyház politika is. Sokszor szoktam, igenis, ha 10 000 helyett 20 000-et adunk, akkor jó gyülekezet vagyunk. Mert tudnék, én is más prédikálok, mint általában a papok. Tehát egy kicsit itt is az a helyzet, hogy nem fogadnak el kollégának, vagy hitbeli testvérnek, vagy reformátusnak, különböző címeken nem fogadnak el, de hogyha 10 000-20 000 forintot adunk, akkor elfogadnak. De hát ez pénzbeszél még ma is. Tehát ezt nevezzük egyház politikának, és Pál már csinálhatta volna, teljes joggal csinálhatta volna ezt az egyház politikát, hogy korintusiak adjunk, és akkor mindjárt jó testvérek leszünk. Tehát nagyon sokféle motivumot mondhatott volna, ami mind hatékony és igaz motivum volt, helyett azt mondja, hogy adjatok, mert Jézus Krisztus is adta magát. Érezzük, hogy viszont hallatlan ugrás a motiválásokban, és a minőségi különbség, hogy adjatok, mert a jó keresztjén ad, adjatok, mert ők éheznek, adjatok, mert az egyház politika egy jó húzás lesz, nem, adjatok, mert Jézus gazdag révén szegényé lett. És ez a keresztény élet, hogy gazdag révén szegényé lett, lesz az ember. Na itt ebben, testvéreim, tulajdonképpen két dolog figyelemre méltó tanulság számunkra. Az egyik egy ilyen formális jellegű, a másik egy ilyen tartalmi. Igazából ma este ezt a kettőt szeretném a szívetekre helyezni. Ebből, mert ez az exegézis, látjátok, egy ilyen belehelyezése a dolognak, az akkori kornak az összefüggéseibe. Két dolgot vonok le, mint nagyon fontos tanulságot ebből az exegézisből. Az egyik az, hogy Pál apostol olyan csodálatosan gondolkozott, hogy mindenféle ügyet közvetlenül kapcsolatba hozott Jézussal. Akármiféle csipcsup ügy, ez, hát ez se volt a nagy ügy, de nem volt kicsi ügy se, de mindegy, egyéb helyeken megfigyelhetjük, hogy akármiről van szó, a végső motívum, a végső bizonyíték, vagy bizonyság pászán az, hogy mert Jézus is. Tehát akármit csinált, ő mindent viszonyulásba hozott Jézussal. Ez egyik, ez egy ilyen formális dolog. Régebben kitettünk egy ilyen kis táblát a szobánkba, hogy mit tenne Jézus. Emlékezünk rá, volt egy ilyen kis tábla, az nagyon okos kis tábla. Időnként arra gondolom, hogy most mit tenne Jézus. Most jókedvem van, Jézus ugyanilyen jókedvű volna az én dolgaimban. Most szomorú vagyok, Jézus is szomorú volna. Most adtam, Jézus adott volna, ennyit adott volna, hogy mennyit adott volna, és itt mit tenne ő. Tehát ez az első, mondom, ilyen formális jellegű tanulság ebből az igéből, hogy életünknek minden dolgát igyekezzünk. Úr lesz a Jézus mindenütt, hangzott a énekünk. hát mindenütt, nem csak azt jelenti, hogy Afrikában, meg Ázsiában, meg Amerikában, az is, hogy Úr lesz a Jézus a szemünk felett, Úr lesz a fülünk felett, Úr lesz a nyelvünk felett, Úr lesz a bukszánk felett, Úr lesz a Jézus mindenütt. Egész terjedelmemben az ő urasága alá kerülök minden érzésemmel, pénzemmel, tudományommal együtt. Úr lesz a Jézus, Úr legyen a Jézus mindenütt. Tehát minden egyes dolgunkban, döntésünkben viszonyítsunk, hogy és Jézus ugyanebben mit tenne, ez a formális tanúság ebben. Egy egyszerű adakozási ügy éheznek a jeruzsálemiek, Pál számára ez kevés, Jézus. Ez Jézusra tartozó ügy. Ez a formális tanúság. A tartalmi tanúság pedig ez, amit már mondtam, csak még sokszor kell ismételni, hogy mélyebben hatoljon a szívünkbe, hogy gazdag lévén szegényé lett. Majd az, hogy nincs mesetes béreim. Az, hogy Szent Háromság, meg Szűztőszületet, meg Római Pápa, ez mind mese. Ehhez képest, hogy gazdag lévén szegényé lett. És nagyon sokszor egyház ezeket a meséket mind csinálja, hogy ne kelljen szegényé lenni. Elködösíti dogmatikával, meg sok mindennel a dolgot, csak hogk maradhasson gazdag. És valljuk be őszintén, mi magunk is okoskodunk, hogy hát igen, kellene adni, de úgyis rosszra fogja fordítani, inkább nem adok neki. Hogy nekem is kell, hát szerezze meg ő magának a majd. Most nekem ez nagyon kell. Tehát jó lenne, ha kicsit úgy tetten érnénk magunkat, hogy mennyit okoskodunk, magyarázkodunk, hogy ezt az egyszerű dolgot ne kelljen csinálni. Gazdag révén szegényére. Volt neki, aztán tudott lemondani róla. Volt neki, aztán tudta megosztani. Gazdag révén szegényére. De és még egyszer mondom, az egész emberiségnek ma ez a problémája. Mert ma fordítva a szegény akar olyan gazdag lenni, mint amilyen a kevés gazdag, és az végképp nem megy. Ez az út járhatatlan, hogy a szegény gazdag lesz. Csak az járhatatlan, hogy a gazdag lejjebb adja. És ha ez nem megy, akkor tulajdonképpen az emberiség a saját sírját ássa meg. Annyira konkrét ez a dolog, hogy gazdag lévén szegényére. Az egyház bizonysága lehetne. Az egyház bizonyság lehetne, mint ahogy az egyház történetben itt-ott vannak olyan fénylő pillanatok, események, bár kicsit ott megvakarjuk, az sem nagyon fénylő, hogy egy-egy nagy angol-francia háború idején időként az egyházak kelyheit, aranyait is bedobták, de hát persze nem annyira a Krisztus ügyéért, hogy inkább azért, hogy az angolok vagy a franciák győzzenek. Nagy ritkán megtörtént, hogy az egyház a saját kincsét odaadta azért, hogy valamiféle jó ügy haladjon előre. Na, testvérek, ez ma este az üzenetem, ahogy így ilyen zaklatott nap után tisztult bennem ez a két üzenet. Ezt vegyétek kedvesen, szeretettel. Egyik ez a formális ügy, hogy mindenhez van köze Jézusnak. Mindenre nézve világosság az, hogy Jézus ebben a helyzetben mit tenne. Tartalmilag pedig Jézus azt tette, lényegileg azt tette, hogy gazdag lévén szegényé lett. Tehát egy problémám, hogy jaj, megbántott, megbocsássak-e? Jézus megbocsátana biztosan. Gazdag lévén szeretetben megbocsát. És itt látszom, szóval mindenfélére lehet ezt alkalmazni, hogy gazdag lévén szegényére. A kereszténység a szegényé lételnek a tudománya, egy nehéz tudomány. Csak mondom, nem az esztelen, ostoba tékozlásnak a tudománya, hanem az oly módon való megszegényedés, megüresedés. Istennek kormájában volt, nem tekintette zsákmányra, tehát megüresítette magát, ugye az ige. Tehát oly módon való megüresedés, hogy abból gazdagodás legyen mások számára. És még erről külön kellene egyet prédikálni, amit újra meg újra jön a végén. Az egyenlőségnek megfelelően. A ti feleslegetek pót. Most nektek van felesleg, most ti vagytok jó állapotban, jó dologban, gazdagságban, most rajtatok a sor megosztani másoké. Majd a legközelebb ti lesztek szegények, akkor meg ők fogják megosztani. Az egyenlőségnek megfelelően. Máskor azok feleslege pótolja a ti hiányatokat, hogy így egyenlőség legyen. Hol volt a francia forradalom még attól? amikor Pál apostol ezt megírta, az egalité, fraternité, tehát az egyenlőség, a közlekedő edényeknek a rendszer, akinek több van, a közlekedő edények rendszer szerint, hogy egyenlőség legyen. Ez ki bontsa le a személyes dolgaira, ügyére, mondom, szívére, bukszájára, mindenre, hogy egyenlőség legyen. Jézus gazdag révén szegényére, és mi hallatlanul meggazdagodtunk ezáltal az ő alászállása, maga megüresítése, maga megszegényítése által. Imádkozunk.